Kedves gyülekezet, innen folytatva gondolatot, a mi témánknak az alapigéje Jelenések könyve 8. fejezetéből lesz. Jelenések könyve 8. fejezetéből olvasom a 3. és 4. verset. Jelenések könyve 8. fejezetéből a 3. és 4. verset. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szentek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Jézus közbenjárói szolgálatának a nagyon szép leírása, nagyon képies leírása ez. Ugye leírja azt, hogy az Isten elé jó illatként juthatnak el az imádságaink Jézus közbenjárásának köszönhetően. Tömjénezőt tesz, jó illatot gerjeszt a mi imádságainkhoz, és Isten számára kedves imádságokként jutnak el az ő királyi székéhez a mi kéréseink. Jézus közbenjárói szolgálatát talán úgy gondoljuk, hogy elég jól ismerjük. Tudjuk, hogy a mennyben könyörög értünk, de belegondoltunk-e abban, hogy Jézusnak ez a fő tevékenysége most. Amióta ő visszament a mennybe, és megtörtént a kereszt áldozat, azóta ő a mennyei szentélyben azért van, hogy közben járjon értünk. Ez az ő munkája, úgymond, folyamatosan napi 24 órában, hogy ezt tegye értünk. Ehhez képest, hogy Jézusnak ez a fő tevékenysége, ehhez képest viszont lehet, hogy kicsit keveset gondolkodunk róla és beszélünk róla. Tudjuk-e például azt, hogy tudatosan ezt hogyan serkenthetjük, hogyan befolyásolhatjuk? Mert lehet, hogy csak úgy gondolunk a közbenjáró szolgálatra, hogy hát igen, az ott a mennyben, a háttérben zajlik, nekünk ezzel nincsen dolgunk, mi csak éljük a hívő életünket, imádkozzunk, tegyük a dolgunkat, Jézus pedig ezt kiegészíti a mennyben az ő közbenjárásával. De azért többet beszél erről a Biblia ahhoz képest, hogy ezt csak így elkönyveljük, hogy ez így a háttérben zajlik. Majd nézzünk igéket erre vonatkozóan, hogy hogyan serkenthetjük ezt, hogyan élhetünk ennek a tudatában imáinknak megfelelően. Hogy megértsük, hogy mi is valójában a közbenjárás az állatok példáján túl, egy jézusi példázatot szeretnék felolvasni Lukács evangélium a 11. fejezetéből. Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom az 5. verstől ezt a példázatot. Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és azt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Ő pedig onnan belülről felelvén ezt mondaná: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel és ad neki, amennyi kell. Én is mondom néktek: kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik apa pedig az közületek, akitől az ő fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? Vagy ha halat, vajon hal helyett kígyót ad neki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ugye itt emberi példával mutatja be Jézus a közbenjáró szolgálatot. Ember jár közben emberért. Ugye vendég érkezik valakihez éjfélkor, és nincs otthon ennivaló, hosszú útról jött a vendég, és hát mindenképp szeretné valamit adni neki, valamivel megkínálni, ezért átmegy az ő barátjához, és tőle kér kenyeret. És azt a példát hozza ide, hogy még ha ez a barátja vagy szomszédja önző is, tehát alapból nem kellene föl neki, hogy adjon, de ha már fölzavarta őt az ő álmából, annak tolakodása miatt is meg fogja adni neki azt, amit kér. Aztán egy szülő-gyerek kapcsolatról hoz egy példát, melyik az a szülő, akinek a gyereke éhes, nem ad neki enni, vagy nem ehető dolgot ad neki, ugye követ vagy skorpiót. Ugye ösztönösen bennünk van ez a szeretet, hogy hát ha gyermekünk éhes, akkor igyekszünk minél hamarabb teljesíteni, csillapítani az ő éhségét, és olyan dologgal, ami valóban betölti az ő szükségletét. Mennyivel inkább az Isten. És egy fontos kérésre hegyezi ki ez a példázat a témát, hogy mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. A Szentlélek segítségére, a Szentlélek vezetésére, a Szentlélek erejére nagyon nagy szükségünk van, és hogy ennek nem vagyunk a birtokában, ennek az az oka, hogy nem vesszük igénybe Jézus közbenjárását. Az ő közbenjárása által juthatnánk a Szentlélek birtokába bőségesen, hogy betöltsön bennünket, hogy eső formájában áradjon ki ránk. Azt mondja, hogy ha a földi életben is működik ez a közbenjárás, és látjuk, hogy még az állatoknál is működik bizonyos szinten, bizonyos esetekben, mi is azért segítünk egymáson, mert egymásra vagyunk utalva, vagy még önző szempontból is, hogy nem tudjuk, hogy majd nekünk mikor lesz szükségünk segítségre, és éppen ezért segítünk, hogy majd aztán alkalomattán visszakapjuk azt. Még ha ilyen önző világban is működik ez, akkor mennyivel inkább működik ez az Istennél? Hogy nem jutunk az áldások birtokába, és bizonyos megfelelő mennyiségben nem jutunk hozzá ehhez. Ennek az lehet az oka, hogy nem imádkozunk megfelelően, vagy nem imádkozunk eleget, vagy nem imádkozunk megfelelően, úgy, hogy ahhoz Jézus közben hozzá tudja tenni ezt a tömjént, hogy ez valóban jó illatú füstként jusson az Atyához, és kiáradhasson ránk az áldás az Atyától. Mert ő kész adni ezt. Mennyivel inkább, ebben a kifejezésben is benne van az, hogy az Isten mennyire kész lenne adni nekünk az áldásokat. Ha hozzá megyünk, mint barátunkhoz, úgy, ahogy vagyunk, akkor ő közben jár a mi szükségleteinkért. És mik a mi legfőbb szükségleteink? Ugye például a bűnbocsánat. Ez az egy dolog, amihez nem kell hozzátennünk az imádságban, hogy legyen meg az Isten akarata. Mert erre rengeteg ígéret van a Bibliában, hogy ez mindig az Isten akarata, hogy a bűneinktől megszabaduljunk, és a bűneink megbocsáttassanak. Ez 100%, hogy megadatik nekünk, ha mi őszintén kérjük. A békesség, a lelki békesség. Ugye ez is óriási szükségletünk. Erre is ígéret van, hogy Isten olyan békességet ad nekünk, amit a világ nem adhat. Ezt is kész lenne az Isten megadni nekünk. A Szentlélek maga, ugye, amiről ez a példázat szól, a hit, az engedelmesség, ezek is alapvető lelki szükségletek. Kérjük-e ezeket, imádkozunk-e ezekért úgy, hogy igénybe vegyük hozzá Jézus közbenjárását. Megkapjuk-e ezeket, ez rajtunk is múlik, hiszen az Isten kész ezeket adni, mert tudja, hogy ezek alapvető szükségleteink. Ugye Jézus az Atyának közvetíti ezeket, így maga az Atya gondoskodik rólunk. Az Atya szeretne közvetlenül is kapcsolatba kerülni velünk, de a bűnök elválasztanak bennünket. Éppen ezért Jézuson keresztül tölti be ezeket a szükségleteinket. Erről szól ez a példázat. De akkor nézzünk meg egy másik képies leírást arról, hogy akkor hogyan működik közvetlenül a mennyben ez a közbenjárás Isten és ember között. Zakariás próféta kapott erről egy látomást, és jól ismeritek bizonyára ezt is, de azért olvassuk el. Zakariás könyve 3. fejezetéből az első 5 verset fogom olvasni. Tehát Zakariás könyve 3. fejezetéből az első 5 verset. Azután megmutatta nekem Jósuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott tűzögé ez? Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért a fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, és az Úrnak angyala pedig ott állt. Ugye egy olyan képet látunk itt, mintha a bíróságon lennénk. Ugye van egy vádlott, a bűnös ember, a bíró előtt, ugye aki itt az Úr angyalának van leírva, de tudjuk azt, hogy az Úr angyala az sokszor Jézus Krisztusra vonatkozik, mivel ő is Isten küldötte az emberhez, pont az ő közbenjárása hangsúlyozására használja ezt a képet az ige. És hát tudjuk az Új Szövetségből is, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta, tehát biztos, hogy Jézus Krisztusról szól itt ez az Úr angyala kifejezés. Tehát ő előtte áll a bűnös, szembe vele a vádlott, és jobb keze felől is áll valaki. Kinek kéne egy ilyen esetben a jobb kéz felől állnia? De a védő ügyvédnek kellene jobb kéz felől állni. És hát logikus is ez, hogy sátánnak kéne a védő ügyvédnek lenni, hiszen az ő akaratát cselekedjük, mikor vétkezünk. Ő visz bennünket a bűnre, ő próbál meggyőzni afelől, hogy mi ezzel jól járunk, hogy nekünk ez jó lesz. Ugye már az első megkísértésnél is így tett, ugye, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és hogy az Isten ismeretének a magasabb fokára jutunk. Bennünket is minden kísértésnél arról győz meg, hogy ezzel mi jól járunk, és az életnek egy magasabb szintjére jutunk, hogyha kielégítjük a kívánságainkat, az élvezeteinket, vagy az önzésünket. És éppen ezért logikusnak kellene lenni, hogy akkor ő megvéd bennünket, mikor a következményeket kell viselnünk. És ehelyett mi történik? Ugye vádol bennünket. Tehát akinek közben kéne járni értünk az Istenért, az ellentétesen nyilvánul meg. Nem véd, hanem vádol. Ez a hamis közbenjárás, ez a becsapás. Mit mondhatunk tehát? Hogyha nem vesszük igénybe az isteni közbenjárást, akkor mi lép életbe? Akkor ez a hamis közbenjárás vagy vádolás. Akkor ez érvényesül. Sátán folyamatosan munkálkodik. És akkor előbb-utóbb ezek a vádak fognak hatalmukba keríteni bennünket. Ezért van nagyon nagy szükségünk az isteni közbenjárásra, és ezért, ahogy egyre nagyobb próbák jönnek a világunkra is, így a saját személyes életünkbe is, egyre nagyobb szükségünk lesz az isteni közbenjárásra, hogy sátán vágyait el tudjuk hallgattatni. Hogyan van végül elhallgattatva sátán? Kire hivatkozik Jézus? Az a különleges helyzet van itt, hogy aki a bíró, ő válik ebben a helyzetben a mi védő ügyvédünké is. Ez elképzelhetetlen lenne egy földi bíróságon is. Ugye? Egy bírónak függetlennek kell lennie. De Jézus a kezesünk, ő a védőügyvédünk, és a bírónk is egy személybe. Ez óriási lehetőség, nem? Óriási könnyebbség. Sokszor elcsükedünk, hogy hát itt a földi életben, a bűnnel szemben mennyire nehéz megállni, és mennyire nehéz próbákat kell nekünk kiállnunk. De mekkora óriási segítség is van a mi kezünkben, nem? Hogy van nekünk egy megváltónk, aki megváltott a bűneinktől, ő fog végül megítélni bennünket, de ő maga a mi védő ügyvédünk is az Isten előtt. Óriási dolog ez. Az önmaga igaz életére hivatkozva kérheti a dorgálást a vádolóra. Éppen ezért nem is száll vitába Sátánnal. Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg téged. Elég, ha ennyit mond, mert neki fedezete van arra, hogy megvédjen bennünket. Ő elviselte a mi bűneink következményeit, éppen ezért jogosan védhet meg bennünket. A bűnbocsánat nem csak egy amnestia, hogy Isten elfeledi a mi bűneinket, hanem Jézus áldozata a fedezet arra, hogy megbocsássa. Ő elszenvedte ennek a büntetését. Ő győzött helyettünk, és ezért nem égünk el a tűzben, hanem üszökként megmenekülünk. Ő megteszi a maximumot, és ezért meg tud menteni bennünket a bűnből, de még így is tűzből kikapott üszökként tudunk csak megmenekülni. A bűn annyira el akar pusztítani bennünket, illetve Sátán a bűn által. És mi a közben járó szolgálatnak a közvetlen hatása az életünkre? Azt olvassuk itt, hogy levétetik rólunk a szennyes ruha, a ruha a jellem példaképe. Az embernek megbocsáttatnak a bűnei, de ezzel egy időben megváltozik a jelleme is. Ez az fő következménye Jézus Krisztus közbenjárásának. Ha a jellemfejlődésben elakadunk, vagy a jellemfejlődés nem megfelelő mértékű az életünkben, nagyon lassú ez a folyamat, akkor ennek az oka az lehet, hogy nem vesszük szintén Jézus közbenjárásának a igénybevételének a hiánya. Ruha nélkül nem jelenhetünk meg Isten előtt, és éppen ezért azonnal tiszta ruhát kapunk. Ez nem szabad, hogy egy lassú folyamat legyen. A jelen fejlődés egy látványos változás kell, hogy legyen. És milyen ajándékai vannak még ennek a közbenjárásnak? Ugye fehér ruha, ez volt az első, a tiszta jellem, Jézus jellem, Jézusi jellem, Krisztus jelleme nyilvánulhat meg az életünkbe. Aztán ugye süveget is kap, tiszta süveget is. Ugye a süveg a fején van, a fej pedig a gondolkodás központja. Megváltozott gondolkodás, a tiszta gondolatok, a reményteljes, pozitív gondolatok. Ezek is mind Isten ajándékai. Ez is ennek a gyümölcse. És mindez már a földi életünkben is jelentkezhet. Ugye, ahogy mondtam, hogy a jellemfejlődés is. Látszódni kell ennek is a földi életünkben, a tiszta süvegnek is, a fehér ruhának is meg kell látszódnia, de a végső bűneltörléskor válik teljessé ez. Akkor tökéletes, új testet kapunk, tiszta jellemet, és a gondolataink is csak tiszták lesznek. Többé nem fog bűnre hajlani a mi gondolkodásunk. Jézus közbenjárásának, tehát óriási ajándékai kell, hogy legyenek már itt a földi életünkben is, de ezek az ajándékok a végső bűneltörléskor fognak tökéletesen megnyilvánulni. Ha ezt nem vesszük igénybe, akkor Sátán vágyai fognak bennünket lenyomni. Ez vagy tudatosan meg fog nyilvánulni a mi életünkben, látni fogjuk, érezzük azt, hogy vádol bennünket a lelki ismeret, hogy nem merünk Istenhez fordulni, hogy eltávolodunk tőle, de sokszor csak akkor vesszük észre, amikor már a következményeket tapasztaljuk, amikor azt látjuk, hogy nem olyan az Istennel való kapcsolatunk, amilyen régen volt. Nincs bennünk az a tűz, nincs bennünk az a szeretet, és nem tudjuk, mit tegyünk. Óriási lehetőség és óriási kincs tehát ez, hogy ezt igénybe vehetjük, és Jézus ezt teszi most folyamatosan. Idézetet szeretnék olvasni itt a Proféták és Királyok című könyvből. Mindazok, akik magukra öltik Krisztus igaz voltának palástját, előtte fognak állni, mint választottai, hűek és igazak. Sátán nem tépheti ki őket a megváltó kezéből. Krisztus egyetlen olyan lelket sem enged át az ellenségnek, aki bűnbánattal és hittel oltalmát igényli. Szava kötelezi, de aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem. Jósuának adott ígérete mindenkinek szól. Ha az én utamon jársz, megengedem néked, hogy az itt állók között járj kell. Oldalunkon angyalok járnak már a világon, végül pedig ott fognak állni az Isten trónját körülvevő angyalok között. Isten hűségeseit fenyegetik, bevádolják, elítélik. Elárulják egymást szülők, testvérek, rokonok és barátok is, sőt életükre törnek. Egyedüli reménységük Isten irgalma, egyedüli oltalmuk az ima. Ahogyan Jósua könyörgött az angyal előtt, a maradék egyház is töredelmes szívvel és rendíthetetlen hittel esedezik szószólója Jézus általi bűnbocsánatért és szabadulásért. Teljesen tudatában vannak bűnösségüknek, és látva gyengeségüket, érdemtelenségüket, már-már kétségbe esnek. A kísértő mellettük áll, hogy vádolja őket. Rámutat szennyes ruháikra, fogyatékos jellemükre. Elégük tárja gyengeségeiket, reméli, hogy így meggyengítheti hitüket, és kísértéseinek engedve megtörik Istennel kötött szövetségüket. Sátán pontosan tudja, hogy milyen bűnök elkövetésére vette rá népét, és felhozza vádjait ellenük. Ez a nép, amely elfoglalja majd helyemet, és velem tartó angyalok helyét a mennyben, azt vallják, hogy engedelmeskednek Isten törvényének, de megtartják-e előírásait. Krisztus követői vétkeznek ugyan, de nem engedték át magukat Sátán hatalmának. Megbánták bűneiket, és alázatos, töredelmes szívvel keresték az Urat. A mennyei szószóló pedig védelmébe veszi őket. Akit a legjobban sért hálátlanságuk, aki ismeri bűneiket, de bűnbánatukat is kijelenti. Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. Nagyon érdekes ez a leírás, ugye? Tehát, hogy az embert hogyan próbálja Sátán végleg elgyengíteni és elpusztítani. De ha az ember végül Jézushoz fordul, mint közbenjáróhoz, akkor hogyan némul el minden vád, és hogyan győzhet e fölött a pusztító hatalom fölött? Tényleg olyan, mint amikor az erős és az erősebb fegyveressel van dolgunk. Mikor Sátán támad bennünket, akkor tényleg azt érezzük, hogy ez egy nagyon erős fegyveres, aki el tud bennünket pusztítani. De mikor Jézus közbenjárását igénybe vesszük, akkor megtapasztaljuk azt, hogy van egy is ennél sokkal erősebb fegyveres is. Zsidókhoz írt levélből szeretnék egy igét olvasni és innen tovább vinni a gondolatot. Zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, illetve az egész zsidókhoz írt levélben nagyon sok gondolatot olvashatunk Jézus közbenjáró szolgálatáról. Jézus papi szolgálata ez. És most a 25. verset olvasom innen a 7. fejezetből. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értük. Jézus, nagyon érdekes ez a leírás. Jézus azért él most, hogy esedezzék értünk. Tehát, ahogy mondtam, ez az ő fő tevékenysége. Éppen ezért nem csak a bűnbocsánat miatt van az ő közbenjárása, nem csak a bűnbocsánatról biztosít bennünket az ő szolgálata, hanem a célja a küzdelmekhez szükséges segítség megszerzése is a mindennapokban. Hogy bizonyos élethelyzetekben meglássuk a helyes utat. Hogy kétséges helyzetekben tudjunk jól dönteni. Hogy eszünkbe jussanak tapasztalatok és igék a hétköznapok forgatagában, hogy a Szentlélek által késztetéseket kapjunk a jóra, hogy tanácsot kapjunk arra, hogy hogyan munkálkodjunk Istenért. Ez is mind-mind az ő közbenjárásának köszönhető. És ha ez szerint élünk, ez óriási kijelentés, hogy akkor ő mindenképp üdvözíthet bennünket. Nem kérdés. Nem olyan, hogy hát végül vagy üdvözülünk, vagy nem. Mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ez az egyetlen út az üdvösséghez, és ez a közbenjárás legnagyobb ajándéka. Mit jelent ez, hogy általa járulni az Istenhez? Hogyan valósíthatjuk ezt meg? Az imádságaink végén szoktuk mondani, hogy Jézus nevében mondjuk ezt az imádságot, de ez sokkal többet jelent ez alapján, mint hogy egy kijelentés, mint hogy ez az imádság formájához hozzátartozik. Jézus nevében imádkozni ezt jelenti, hogy igénybe venni az ő közbenjárását. Ez nem csak egy kimondott szó, hanem emögött egy gondolat is kell, hogy legyen. És ez a hit, az ő közbenjárásába vetett hit tudja elindítani az Isten kegyelmét és a választ az imádságunkra. Ezzel kapcsolatban is szeretnék idézni egy gondolatot Stephen Haskellnek a Kereszt és Árnyéka című könyvéből. Jézus nevét gyakran teszik hozzá értelmetlen módon az imádsághoz. Sokszor mondanak el imádságot pusztán istentiszteleti formaságból, ez azonban nem emelkedik magasabbra annak fejénél, aki azt felajánlotta. De minden hittel teljes imádság eljut a világi egyetem Istenének fülében. Dávid megértette, mit jelképp ez a tömjén, és így imádkozott. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, és kezeim felemelése estvéli áldozat legyen. A leggyengébb keresztény is tudja, hogyan terjesztheti kérését a kegyelem trónja elé a bűntelen Jézus nevében, mivel a menny minden kincse az ő parancsára vár. A leggazdagabb milliómossal aláíratott csekkek a földi bankokban összesen hasonlíthatók a keresztény kiváltságával. E névben levő hatalom annak a valakinek a jelleme, aki a nevet viseli. A drága üdvözítő nevét tisztelet övezi, és az ő nevében elmondott minden kérés biztosan eljut a mennyei csarnokokba, mert Jézus bűntelen életet élt. Nagyon érdekes ez a leírás, ugye? Tehát azt mondja, hogy ebben a névben hatalom van, és ez a hatalom a mögötte lévő jellem, Jézus tökéletes jelleme. Erre hivatkozva, ha imádkozunk, ez összesen hasonlítható a leggazdagabb milliómossal aláíratott csekkekkel. Nem kell tehát más tennünk, hogy igénybe vegyük ezt, mint így imádkozni, ezzel a hittel imádkozni, így fordulni Jézus Krisztushoz. És hogyan hat mindez az Atyára? Ahogy az alapigénkben is olvastuk, és ahogy ez a Zsoltár idézet is mondta itt Dávid Zsoltárából, a 46. Zsoltárból, hogy jó illatú füstként jut el az Atyához, ami gyarló, bűnös kéréseink végül kedvesek lesznek az Isten előtt. Gyakran úgy képzeljük el Istent, hogy Isten, mivel annyira bűnösök vagyunk, nehezen fogad el bennünket. Pedig ő nagyon szeret bennünket, és éppen ezért adta Jézust, mint közbenjárót, hogy kapcsolatba léphessünk vele. Hogy kifejezhesse az ő szeretetét irántunk. Jézus közbenjáró szolgálata ennek a szeretetnek a kifejezése. És ezt jelképezte az Ószövetségben a jó illattétel oltára. A papoknak minden nap kellett ezt végezni, és ez is nagyon kifejező, hogy hogyan gerjesztették ezt a jó illatot. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy szemléltető példát hozni, itt a vetítéssel. Látható ezen a videón, hogy helyezkedett el a Szent Sátorban a jó illattétel oltára. Kárpit előtt volt közvetlenül a szentély első részében. Egy négyzet alakú asztal volt, mind a négy sarkán egy-egy szarval, amik tiszta aranyból voltak bevonva, és aranypárnázattal volt lefedve az egész. Ezt állandóan égve tartották, ezen a tüzet. Ugye ott láthatók azok a karikák, amivel hordozták, abba dugták bele a rudakat, és ezzel hordozták, amikor vándorolt a nép. És a tűz az folyamatosan égett, de jó illatot naponta kétszer, reggel és este gerjesztettek. Ez a tömjén illatos fűszer, ónix, galbán és gyanta egyenlő arányú keveréke volt. És ahogy ezt begyújtották, ez ugye a sátor, az nem volt egy ilyen nagyon hermetikusan elzárt terület. Innen ez a füst bejutott a kárpiton keresztül a szentek szentjébe is, és kifejezte azt, hogy így jutnak el az imádságok az atyához. És erre emlékeztette a népet is reggel és este, mivel a Szent Sátor egész környékén elterjedt ez az illat. Tehát ők napi szinten erre emlékezhettek, és erről gondolkodhattak. Láthatjuk itt a szentély első részének a többi berendezési tárgyait is, itt a szent kenyerek asztala helyezkedett el az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a gyertyatartó, de ez is érdekes, hogy a három közül melyik helyezkedett el a legközelebb a szentek szentjéhez. Ugye a jó illattétel oltára. Ezáltal lehet tehát a legközelebb kerülni az atyához, és napi szinten kell, hogy igénybe vegyük ezt a szolgálatot. Néhány idézetet szeretnék olvasni, addig a videót azt még nézhetitek. Szerintem nagyon egy modern feldolgozás, de nagyon pontosan bemutatja a Szent Sátor berendezését. Ahogy nem volt a naponkénti szolgálatnak egyetlen más része sem, amit a pap olyan közvetlenül vitt volna Isten jelenlétébe, mint a tömjén áldozat, így a mi vallásos szolgálatunkban sincs egyetlen olyan részlet sem, ami olyan közel vinne a Mesterhez, mint lelkünk kitárása buzgó imádságban. A valóságban a hit imádsága mindig bejut Isten lakhelyére, a mennybe. Az ősi Izraelben a templomhoz közel élő nép összegyülekezett az áldozat órájában, és gyakran az emberek egész sokasága imádkozott kinn a füstölés idején. Az otthoni reggeli és esti imádság szokása ebből a jelképes Isten tiszteletből ered. Az igaz hitű izraelita, aki távol volt a templomtól, arcával a templom felé fordulva imádkozott, ahol a tömjén éppen felszállt minden reggel és este. Ez gyönyörű előkép, de a valóság messze túlszárnyalja azt. A mennyei szentélyben Krisztus igazságának kimeríthetetlen tartalékai vannak. Az előképben a tömjén füst emelkedett fel, mindig jelképezve, hogyha bármikor reggel és este, nappal és éjjel segítségért kiált egy küszködő ember, vagy hálát ad az elfogadott segítségért, imáját meghallgatja az Úr. Ahogy a napi kötelesség meghaladja az emberi erőt, reggel a megterhelt lélek megemlékezhet arról, hogy az előképben friss tömjént helyeztek az oltára. Minden reggel. Így az igazi mennyei szentélyből segítség érkezhet arra a napra, mivel a lélek isteni segítséget igényel Jézus nevében. Ezt jelentette tehát már az Ószövetségben is a jó illat tétel oltára, és ez volt az a szolgálat, amit minden nap kétszer is gyakoroltak a papok, és ami által emlékeztették a népet erre a szolgálatra. Jézus tehát így teszi méltóvá az imáinkat az Atya előtt, hogy azok végül kedvesek legyenek neki. Ő tehát szeret minket, és ezen a szolgálaton keresztül nyilvánítja ki a szeretetét irántunk. Olvassuk, Jézus szavai között többször is megjelenik az evangéliumban, hogy maga az Atya szeret bennünket. Éppen ezért igénybe venni ezt a szolgálatot az Istennel, nem csak a Jézussal való kapcsolatunkat, hanem magával, az Atyával való kapcsolatunkat is megerősíti. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy igényeljük ezt a szolgálatot, amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor erre gondoljunk, erre emlékezzünk, úgy fogalmazzuk meg az imádságainkat, hogy ennek megfelelő legyen, és aztán pedig az imáinknak megfelelően élhessünk, és így valóban átformálhassa az életünket Jézusnak ez a szolgálata, amiért ő most él, és amiért ő most van a mennyben. Amen.